Ez itt az Ügyvéd Podcast, egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Méhes Dávid vagyok, ma Gerő Tamás kollégámmal kérdezünk négy kamarai elnököt az ügyvédség jövőjéről. Vendégeink Bánáti János, Havasi Dezső, Lampé Zoltán és Tótem Gábor. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Bánáti János 67-ben végzett az ELTE-n, 69-től ügyvéd. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 92 és 2006 között, 2006-tól a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Havasi Dezső Pécsen végzett, 76-ban. Ezután jogtanácsos, majd 91-től ügyvéd, 2010-től a Győr-Moson-Sopron megyei kamara elnöke. Lampé Zoltán 79-ben végzett az ELTE-n, 82-től ügyvéd, 2018-tól a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke. Tótem Gábor 97-ben végzett az ELTE-n, 2000 óta ügyvéd, 2018-tól a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke. Akkor kezdjünk is bele!
Elérkeztünk a podcastunk évadzáró adásához, és nagy örömmel köszöntünk titeket. Négy kamarai elnököt is köszönhetünk. A debreceni, a Győr-Moson-Sopron megyei, a főváros és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. Ő magában is illusztris társaság. A jelenlévő területi elnökök az ügyvédség több mint 60%-át képviselik, János pedig mondhatjuk azt, hogy az ügyvédség 100%-át képviseled, úgyhogy nagyot merítünk, az ügyvédség jelenét és jövőjét is elemezzük. Mi hogy látjátok, a legtöbb változást hozó négy év van mögöttünk, ha csak a digitalizációra gondolok, de egyebekben is. János?
Mindenkor szeret abban tetszelegni, hogy ez mennyire fontos volt, és milyen sok minden változott. Elég, hogyha visszatekintek mondjuk a 1990-92-es évekre, amikor az ügyvédi munkaközösségek megszűntek, és a jogtanácsosi munkaközösségek beolvadtak az ügyvédségbe, mikor megszűnt a kötelező munkadíjrendelet és sorolatnál, tehát feltehetően azért az is fontos korszaka volt a magyar ügyvédség történetének. Egyet értenék azzal, hogy ez egy nagyon fontos négy év, és nagyon jelentős változások, mind a, úgy mondanám, a hivatás tartalma tekintetében, és értelemszerűen a kamarai jogtanácsosok integrálása, amely a 2017 évi ügyvédi törvény, tehát 18 január 1-ével megindult, ez rendkívül fontos változások. Igen, ez a négy év kiemelkedő fontos az ügyvédség történetében.
Te is így gondolod, Gábor?
Szerintem az állította igazán nagy kihívás felé az ügyvédséget, hogy ha nem is négy, hanem egy picivel több idő alatt, de gyakorlatilag a meghatározó anyagi és eljárásjogi kódexek plusz az ügyvédi törvény teljes egészében megújult, nem is csak novelláris változtatással, hanem teljesen új kódexek születtek koncepcionális és eljárási kérdésekben is, és ez nyilvánvalóan összességében egy akkora kihívást eredményezett az ügyvédség számára felkészülésben, gyakorlati jogalkalmazásban, egy megváltozott szervezeti háttér mellett is, hogy ez bizony azért megviselte valószínűleg a kollégákat.
Zoltán, nálatok ugye kötelező ügyvédoktatás van 2 éve. Ti külön hangsúlyt fektettek a szakmai képzésre, vagy az országos képzéseket veszitek át inkább?
Az országos képzéseket, azokat propagáljuk és továbbítjuk a kollégák felé, de emellett a saját képzéseket, ezek élőszavas előadás formájában levő képzések, ezeket komolyan csináljuk, úgyhogy az idei évről konkrétan beszélve biztosítjuk a 21 kreditpont elérését. A harmadik lába ennek pedig ezek a fizetős jellegű olyan egyéb kreditpontszerzési programok. A COVID ugye mindent felforgatott. Az elmúlt évben meg tudtuk kezdeni, de befejezni nem tudtuk az egész éves programot az élőszavas kreditpontos felnőtt oktatásba. Az idei évben viszont októberben elkezdtük, és gyakorlatilag hetente, 2 hetente tartottunk 3 órás előadásokat, 3 kreditpont megszerzése. Nagy segítségünkre volt a Debreceni Egyetem jogi kara, ott kaptunk olyan előadót, ahol 200 ember elfért, illetve van a Debreceni Akadémiai Bizottságnak a székháza Debrecenben, ott pedig olyan 150 ember fért el. Ami nekem vesző paripám, az az, hogy az ügyvédeknek a legfontosabb, hogy a saját ügyvédi törvényhez kapcsolódó szabályzataiknak egy részét pontosan, egy részét pedig legalább olyan áttekintés szinten ismerjék, úgyhogy az egyik előadást azt én tartottam, amivel most már meghívtak Nyíregyházára is, hogy januárban tartsam meg a Nyíregyházi Kamarának.
Dezső, a jövő év nagy kihívása lesz az ingatlan nyilvántási törvény. Mire kell készülnünk jövőre?
Mind a Magyar Ügyvédi Kamarának, mint a jogalkotónak sem szándéka az, hogy ez egy szelekciós funkciójú törvény legyen. A jogalkotó felismerve azt, hogy az ingatlan nyilvántartás nemzetgazdasági szempontból is egy óriási jelentőségű dolog, vagyonilag és a jogintézmény tekintve is, és ebben itt az informatikai területnek nagyon nagy szerepe lesz. Továbbra is jogi képviseleti kényszer van ebben, az ügyvédek, jogtanácsosok, illetve a közjegyzők is részt vehetnek, nyilván ezt bizonyos feltételekhez kötötték. Önkormányzatiságunknak az egyik vívmánya, hogy erre nem a jogalkotó oktrojált ránk egy oktatási programot, hanem a Magyar Ügyvédi Kamara és azon belül az Oktatási Bizottság koordinálhatja és szervezheti meg azt a továbbképzést és azt a kötelező vizsgát, számonkérést, ami majd arra jogosítja az ügyvédeket, akik továbbképzésen részt vesznek és levizsgáznak bele, hogy az ingatlan nyilvántartásban részt vehetnek. Az ügyvéd az új rendszerben nem csak egy formanyomtatvány kitöltő és beküldő személy lesz, hanem ő maga fogja alkotni a jogot, tehát az automatikus döntéshozatali eljárás keretében online rendszerbe belép az ingatlan nyilvántartás nagy országos rendszerébe, és az általa elkészített okiratot egy meghatározott eljárási rendben ő maga fogja tudni benyújtani, és pillanatokon belül bejegyzett okirat áll a rendelkezésére.
És akkor előfordulhat, hogy bejön az ügyfél az ügyvédi irodába, és már úgy megy haza, hogy bejegyezték a tulajdonjogát.
Valószínűleg most sok kedves kollega, aki hallgatja podcastot, a szívéhez kap, hogy úristen, most újabb terhek, újabb előírások, újabb technikai fejlesztések. Én pedig azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy erre a kollégák, ahogy egyébként szerintem a kötelező továbbképzésre ne átokként, hanem áldásként tekintsenek, mert hogy ezzel az én meglátásom szerint a jogalkotó egyértelműsítette azt, hogy hosszú távon tervez azzal, hogy az ügyvédség az ingatlan forgalomnak megkerülhetetlen szereplője maradjon, és mindenkinek ott a marsalbot a zsebében, az, hogy vállalja az ezzel együtt járó szakmai vagy dologi kihívásoknak a teljesítését, az mindenkire rá van bízva, de azt gondolom, hogy 16 ezer ügyvédnek, illetve azon belül azoknak, akiknek az ingatlan forgalomban jelentős szerepe van, ez egy borzasztó nagy előny és lehetőség, amivel meggyőződésem szerint élni kell.
Nagyon komoly, ma már 100 milliós értékek fordulnak meg az ügyvéd ügyintézésére eredményeként az eljárásban, tehát ehhez egy kiegészítő biztosítást is kell kötni. A jelenlegi alapbiztosítás az duplázódik összegszerűségében, viszont ez a kiegészítő biztosítás pedig ügyértékenként 50 milliós biztosítási fedezetet fog jelenteni.
Ha az ügyfél oldaláról nézzük, az a jogbiztonság, amiről Dezső beszél, hogy ott ülök, friss tulajdonilapból, rögtön bejegyzést kapok, nem tudja eladni kétszer, nem tudja váratlanul valaki megterhelni egy végrehajtási joggal, vagy bármilyen egyéb jog, nem tud rászaladni. Tehát az, amit ő mond, hogy egy kávé után rögtön a kezemben van az a tulajdoni lap, hogy ez az enyém lett, az egy olyan biztonság az ügyfelek számára, ami, ha lehet, a legfontosabb ebben az egész eljárásban véleményem szerint.
2017-ben új ügyvédi törvényünk lett. Ez miben hozta szerintetek a legtöbb változást, és milyen feladatokat rótt a kamarákra?
A két legfontosabb, ami ma említésre került, az egyik a kötelező továbbképzés. A másik, amire már utaltam, a kamarai jogtanácsosok, tehát egy nagyon fontos feladatokat ellátó jogászi hivatásrendnek a helyzetét rendezte a törvény. Különböző megoldások közül azt választotta, hogy az ügyvédi kamarát tartja alkalmasnak arra, hogy ezt a jogászi hivatás rendet magába integrálja, természetesen egyenjogú partnerként. És ebből a kettőből következik, amit én kiemelten fontosnak tartok, hogy a jogalkotó, ideértve a törvényt előkészítő igazságügyi minisztériumot, ideértve az azt benyújtó kormányt és a parlamentet, az ügyvédi önkormányzatiságot, az ügyvédi függetlenséget mindenek előtt megőrzendő értéknek tartotta, mert például az jogtanácsosok vonatkozásában azért tartotta jónak a kamara integrálást, mert az ügyvédi kamara az elmúlt években, évtizedekben azt mutatta, hogy képes erre a feladatra. A kötelező továbbképzésnél olyan szabályt alkotott, hogy ugyan a kereteit meghatározza a törvény, de tartalommal te kamara töltsd meg, hogy milyen módon számolod, és egyáltalán ez a kötelező képzés alatt mit értesz, és minden egyéb részletszabályban, amikor hatásköröket állapított meg a területi kamaránál és a magyar ügyvédi kamaránál, akkor ez a jogalkotói szemlélet tükröződik, hogy nincs okunk kételkedni abba, hogy ez a rendszer jó, kiállta a próbát, és hosszú távon is erre építsünk, hogy van egy történelmi hagyományokkal rendelkező ügyvédi önkormányzat, amelyre szükség van, hiszen ez a hivatás nagyon más a többiektől. Ez a hivatás olyan tagokat tömörít, amely adott esetben egyértelműen a feladata az, hogy az állammal szembe lépjen fel. Legyen ez büntetővédelem, államhatalommal szemben, legyen ez költségvetési perekben az állam anyagi igényével szemben, és sorolhatnánk a példákat, ezrével tudnánk reggelig. Tehát ennek a hivatásrendnek az önkormányzatisága, függetlensége jelenik meg a törvény részlet szabályaiba, a szabályzatalkotási jogba, amely nagyon fontos, hiszen az ügyvédi munka kereteit azok a szabályzatok adják, amelyeket az ügyvédi önkormányzat állapít meg.
Mivel lehetne még jobbítani a törvényen?
Új dolgok vannak, ezek ugye a regionális szinten megszervezett fegyelmi tanácsok. Ez teljesen új. Ez eddig megyékhez volt kötve, tehát egy megye, egy fegyelmi tanács. A jogalkotó bizalommal tekint az ügyvédi karra, mert ezt változatlanul meghagyta nálunk azzal, hogy két vagy három megye tartozik most már egymáshoz, és ennek is megvan az a praktikus gyakorlati oldala, hogy minden tanácsban másik megyéből való ügyvéd kolléga is részt vesz, így azért a pártatlanság, a kicsit távolabbról látva az ügyeket szemlélet sok hasznos olyan elemet hoz bele, amellett, hogy látjuk, hogy mi a gyakorlata a másik megyének, látjuk azt, hogy ott mik a jellemző problémák, és tudunk egymásnak sok olyan fegyelmi eljárási kérdésben segíteni, amiben eddig magunk voltunk, ebben van még tennivaló.
Én megvédem ezt a szisztémát mindenképpen. A jogtanácsosi kar applikációja nagyon komoly szakmai fejlődést hozott a kamarai igazgatási ügyekben. Tehát az a közigazgatási kultúra, vagy vállalati kultúra, az ott készülő anyagok színvonala mintául szolgálhatnak az általános kamarai ügyvitelben.
Területi ügyvédi kamarák abszolút autonóm módon az ügyvédeknek az első önkormányzati szerve, ez az én személyes ízlésemmel is találkozik, amit lehet zárójelbe tenni, de a jogalkotó is elfogadta a legutolsó ügyvédi törvény alkotásánál, és én remélem, hogy ha 20 év múlva valakinek eszébe kerül újra, hogy hozzányúljon az ügyvédi törvényhez, mert mi nem nagyon szeretnénk, hogyha közeljövőben nagy barkácsolás merülne föl, szóval, hogy akkor is maradna ezen az elven, hogy területi kamara és a magyar ügyvédi kamara, miközben most már a alkalmazott ügyvédekkel, jelöltekkel, jogtanácsosokkal közel 10 000, azt hiszem, a teljes létszám.
Magam is úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos történelmi vívmány, a területi kamarai diverzivitás megállapítható az országban. De ahogy már a jogalkotó azt mondta, hogy például a fegyelmi ügyek intézése kapcsán van létjogosultsága valami fajta regionális együttműködésnek, szerintem az nem egy ördögtől való gondolat, olyan kérdéseket találni, amiben eltérő gazdasági létszám és egyéb szerkezetre tekintettel megtalálni a kamarák közti együttműködésnek a lehetőségét, azzal együtt is, hogy szerintem nagyon helyesen az új ügyvédi törvény egyébként szakított azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a területi kamaráknak szabályzatalkotásban viszonylag tág lehetőséget és teret adott. Tehát például ma már tagdíj kérdésében minimális, amit a 13/2017-es szabályzat meghagy területi kamarai hatáskörben, azt, hogy mennyi a tagdíj összege, hogy abból milyen összeget kell a területi kamarának egységesen az országos ügyvédség érdekében befizetni a Magyar Ügyvédi Kamara pénztárába, azt a törvény és a szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara és annak küldött gyűlése hatáskörébe utalja. Az eljövendő időszaknak majd valahol az lesz a feladat a jogalkalmazási kamarai együttműködési szinten, hogy megtalálni azokat a pontokat, ahol a nagy és ezáltal taglétszámánál fogva tehetősebb kamarák hogy tudják segíteni a kisebb és létszámoknál fogva rászorultabb kamarákat, miben tudnak együttműködni, miben tudnak a kisebbek segíteni a nagyobbaknak, és ez egyfajta közös gondolkodást kell, hogy feltételezzen az ország ügyvédsége részéről, függetlenül attól, hogy 59 fő vagy 10.000 fő alkotja a tagságot és a nyilvántartottakat.
Gábor által elmondottakra jó példát a továbbképzésben, már ez megindult, hogy fizikailag nyilván megfelelő közelségben lévő kamarák közös képzéseket szerveztek, és ez mutatja, hogy van tartalék még a területi kamarák önkéntes együttműködésében.
Annak látjátok esélyét, hogy egyszer a területi kamarák helyett majd regionális szinten lesznek a kamarák?
Ezt senki nem kívánja, senki nem akarja, ilyen mozgás, ilyen kezdeményezés sehol nincs, és jelenleg a mi ismereteink szerint a jogalkotónak sincs ilyen elképzelése. Az, hogy a 2017-es törvény koncepciójának kialakításánál fölmerült néhány elgondolás, az nem titok, de hát van egy 18-ban hatályba lépett törvény, tehát friss, bevált. Én nem hinném, hogy ma bárki napirendre tűzte volna a területi kamarák bármilyen módon beolvasztását, összeolvasztását.
Egy megyei struktúrában az ügyvédi kamara beágyazódik, együttműködést folytat a megyei törvényszék rendszerével, a megyei közigazgatással. Hagyományosan az ügyvédi kamarák kapcsolattartási rendszere ezeket a hagyományokat követik.
Budapestnek van olyan feladata is, mint legutóbb mondjuk az ország ügyvédsége érdekében folytatott brandépítő kampány finanszírozása kapcsán, amikor tudomásul kell venni, hogy Budapest erőforrásai azok lehetővé teszik azt, hogy az ország ügyvédsége érdekében bizonyos terheket vállaljon fel, és ettől nem kevesebbek leszünk fővárosiak, hanem többek, mert nyilvánvalóan ami jó Battonyától nemes medvesig, az jó a fővárosban is.
Egyébként ez a brandépítő kampány nem hozott nektek kedvet arra, hogy tovább gondolva országos szinten is folytassuk?
Budapest úgy építette az ügyvédi brandet saját elhatározással, saját szakmai felépítéssel, hogy ez a magyar ügyvédségnek a brandjét építette. Ez nagyon fontos. Én nem tartanám szükségesnek, hogy külön a megyék csatlakozzanak.
Ami emellett minden megyének megvan a lehetősége és a maga módjához képest csinálja is, ugye ezek a pro bono kezdeményezések, és hol telefonon, hol személyesen, hol interneten keresztül való jogi segítségnyújtás ingyenesen a rászorulóknak. Ezt csináljuk, ez is ebbe bőven belefér, de ebben is Budapest volt a zászlós hajó.
Én abban látom a vidéknek a lehetőségét, meg a felelősségét, ami egyébként ugyanígy a budapesti felelősség is félreértés ne essék, hogy ott az egyes ügyekben, amiben mint szerepet vállaló ügyvéd eljár, akkor ott korrektül, tisztességesen, szakmailag hozzáértve végezze a megbízás munkáját, hiszen az egyes ügyvéd kollégáknak az ilyen hozzáállással végrehajtott megbízása, az mind-mind emeli az ügyvédség ázsióját, míg ennek az ellenkezője is természetesen igaz, hogy bármennyi pénzt elkölthetünk mi magasztos célok érdekében, ha jön egy olyan hír, ami arról szól, hogy letartóztatták, őrizetbe vették, meggyanúsították, az nyilvánvalóan, ahogy annak van hírérték, hogy a repülőgép lezuhant, és nem annak, hogy leszállt rendben, mindig, hogy így mondjam, egy lépés előre, kettő hátra, és akkor újból kell kezdeni szinte az építkezést téglánként. Tehát én azt tudom mondani, hogy a vidék ebben tud szerintem nagyon sokat segíteni, illetve nyilvánvalóan a helyi erőforrások megfelelő allokálásával, hogy a helyi labban a helyi elnök vagy választott tisztségviselő megjelenik helyi rádióban, ilyen dolgokat nyilvánvalóan ki lehet használni. Azért örülök, hogy most két területi elnöke szembe ül velem, mert mind Debrecenből, mind Győrből munkajogász ügyvéd kollégákat kértünk föl, hogy annak a nagyságrendileg 30 fős ügyvéd csapatnak legyen a része, akik az országos írott és elektronikus médiában megszólaltak, és jelesül munkajogi kérdésben vélemény nyilvánítottak. Még azt sem akartuk, hogy akkor ez abból a szempontból csak budapesti kollégákra korlátozódjék, hogy ők kapjanak lehetőséget bizonyos tételes jogi kérdések megvilágításában, hanem jöjjenek vidéki kitűnően felkészült kollégák, és ők is szólaljanak meg.
rendkívül sok funkciója van a kamarának. Egyszerre nyilvántartási, fegyelmi hatóság, érdekvédelmi szerv, minőségbiztosítási intézmény, oktatási intézmény, egyfajta demokratikus közösség és szolgáltatóház. Ti hogyan rangsorolnátok a funkciókat? Merre mutat a jövő, János?
Ha lehet rangsorolni, akkor az önkormányzatiság szót emelném ki. Tehát a hivatás függetlensége, mármint az államtól való függetlensége, az önkormányzatiságot tartom a Magyar Ügyvédi Kamara szempontjából a feladatok közül a legfontosabbnak. A területi kamaráknál meg majd elmondják a barátaim, hogy ők sorolnák, hogy ha lehet itt egyáltalán rangsorolni a feladatokból.
Már a programunkban felmerült az, hogy egy sokkal inkább közéleti kollégabarát, azokra jobban odafigyelő kamara szükséges ott helyben nálunk, tehát nem az elefántcsontorony legyen az, hogy olyan kamara, amelyikről a tagság nem is tudja, hogy éppen mit csinál, csak a tagdíjat szedi, meg felhívja a figyelmet, hogy elmaradt a tagdíj, és fenyeget vele, hogyha a biztosítás nincs megkötve. Tehát ennél sokkal több. Amiket felsoroltatok, feladatok, abban én nem tennék sorrendet, mert ezt jogszabály által előírt kötelezettség, ezt mind teljesíteni kell. De az, hogy mutassuk a tagság felé, és őszintén mutassuk, hogy foglalkozunk velük, olyan jellegű közös terveink vannak, amit meg tudunk osztani velük. Az oktatásban azt hiszem, mi nagyon előre mentünk nálunk. De ezen túl mi ügyvédbált szervezünk minden évben, amikor lehetőség van rá. Mikulás ünnepséget tartunk, amikor lehetőség van rá, az idén nem volt sajnos. Sportnapot szervezünk. Közös olyan egyéb programokat szervezünk, ahol meg lehet szólítani a kollégákat, és akkor ott együtt, aki akar, azon részt vesz. Ezeknek bizonyos költségeit a kamara átvállalja, de nem csak jónak kell lenni, jónak is kell látszani, hogy lássák, hogy mit teszünk le értük.
Általános apátia jellemzi a magyar társadalmat, és ettől természetesen a magyar ügyvédség sem tud függetlenedni a közélet dolga iránt. Tehát mindenki a saját mikrokörnyezetében próbálja meg az idejét eltölteni, hogy ez most túlélés vagy minőségi időeltöltés, ez egy másik kérdés, de meglehetősen keveset vesznek részt az emberek a közélet dolgainak alakításában. Legutóbbi választáson ez a 1700 körüli résztvevő az végül is egy 25% körüli, sőt annál picivel több részvételi arányt jelentett, ami annyira nem rossz. Ami kétségtelenül javítandó, az a mondjuk éves rendes közgyűléseken való jelenlét, illetőleg az ügyvédi közélet dolgaiban való szerepvállalás. Az elmúlt 2 évben a YouTube csatornán közvetítettük Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlését, és nyilvánvalóan a választás, a szavazás lehetősége a YouTube-on résztvevőknek nem adatott meg, de az élő egyenesben való követése a folyamatoknak igen. De azt kell mondjam, hogy még ezek a számadatok is lesújtóak, tehát valaki a Balaton partján, vagy az irodájában, vagy otthon tudná nyomon követni a történéseket, de mégsem teszi, hanem dolgozik, szabad idejét mással tölti el. Ennek a helyzetnek a Covid sem kedvezett, hiszen én a 18-as kampányban az egyik fő célkitűzésnek tartottam, hogy amiről kollégáim beszéltek, igazgatás, fegyelmi oktatás, a negyedik dolog a közéletnek és a közösségnek az építése. Na most ennek az elmúlt 1,5 év nyilvánvalóan nem használt, hiszen alig tudtunk kontaktformában a kamarában rendezvényeket tartani, viszont amiket megtartottunk, azok meg azt gondolom, hogy egész szép eredményt hoztak. Én azt látom, hogy most relatív nyugalom és kiegyensúlyozottság is jellemzi a budapesti kamarai közéletet, tehát lehet, hogy ez is pont ellene hat annak, hogy adott esetben nagyobb résztvevői létszám legyen mondjuk egy közgyűlésen, de ez kétségtelen, hogy ezzel van feladat még a jövőben, hogy ezt a számot valahogy egy picit emeljük.
Lehet, hogy meg lehetne oldani egyszer majd azzal, hogy elektronikus szavazást.
Én az elektronizációban hiszek, és sok dologban szerintem az ügyvédség munkáját nagyon-nagyon megkönnyítette. Ebben pont azt gondolom, hogy nem kéne, hogy teljes egészében kiváltsa. Lehet, hogy szavazni igen, de az, hogy amíg eljutunk oda, hogy a vélemény kialakuljon, hogy A vagy B, addig sokkal egyszerűbb az, hogyha ott helyben kijövök, elmondom. Olyan kevés dolog van, ami már az ügyvédkedésben, hogy így mondjam, megmaradt szóbelinek. Néhány dologban próbáljunk meg ahhoz ragaszkodni, amihez eleink is oly nagyon értettek, hogy az ékes szólás tudománya. Valamennyire azért maradjon meg a kontakt, én azt szeretném.
Ti hogyan értékelitek ma az önkormányzatiság helyzetét. Ki a felügyeleti szervünk?
Én konkrétan kérdezném ezt a bizonyos állami számvevőszék monitoringozását.
Menet közben vagyunk, ugye olyan értelemben menet közben, hogy az állami számvevőszék ellenőrzési igényével fellépett, ez egy hosszan elhúzódó folyamat, mert tulajdonképpen már tavaly februárban volt az első, akkor egy évig csend volt, mikor mondtuk, hogy nem, mert semmiféle állami költségvetési forrás nincsen, nem használunk, nem hasznosítunk semmilyen olyan ingatlant, egyéb vagyonelemet, ami a költségvetésből származik, tehát egy év után újra jelentkezett, álláspontunk változatlan volt, azt a döntést hoztuk, hogy mert hiszen a területi kamarákhoz is fordult, tehát nem csak a Magyar Ügyvédi Kamarához, hogy az adatbekérési felhívásnak eleget tesznek a területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara, miközben Báltik hangoztatjuk, hogy az ellenőrzési jogosítványát vitatjuk, törvényi alapja nincsen. Megtettük ezeket az adatszolgáltatási kötelezettségeket, de itt közben az állampolgári jogok biztosához fordultunk, kérve, hogy ezt a helyzet az Alkotmánybírósággal idézőjelbe oldassa meg, mert ugye ő fordulhat, mi nem fordulhatunk hozzá. Épp a napokban érkezett meg a válasz, amelynek a lényege az, hogy a álláspontja szerint az alaptörvényből nem vezethető le ennek a kérdésnek a megoldása, tehát ezért az Alkotmánybírósághoz fordulást szükségtelennek tartja, illetve hát ilyen értelemben azt mondja, hogy nincs meg a törvényes alapja. Egyetért azzal, hogy jogalkotási hiátus van, ezért a jogszabály rendezést fontosnak tartja, mind az állami számvevőszék, mind pedig a Magyar Ügyvédi Kamara bevonásával egyértelműen az a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének az álláspontja, hogy nincs ellenőrzési jogköre az állami számvevőszéknek. Ha elindul egy jogalkotási felvetés, akkor természetesen ezt az álláspontot fogjuk képviselni. Tehát jelenleg így állunk, az állami számvevőszék ezeknek a bizonyos adatbekéréseknek az alapján mind a mai napig semmiféle megállapítás nem tett, nem zárta le, tehát lényegében egy folyamatban lévő ellenőrzésnek kell tekinteni, bár az ellenőrzést ő hangsúlyozza az alapvető jogok biztosához írt válaszában, hogy ő ezt egy monitoring típusú tanácsadó tevékenységnek tekint, mert az országgyűlés felé ő tartozik ezzel a közérdek szempontjából, hogy szükség esetén tanácsot adjon a kamaráknak.
Amikor lapszabályt módosít egy kamara, akkor egyeztetni kell az igazságügyi minisztériummal. Ma milyen a kapcsolat?
Problémamentes. A szabályzatalkotásnál pedig különlegesen problémamentes. Működik az előzetes egyeztetés, akár tételes szövegszerű, hogy ne utólag kell visszaadni, mint pedig a benyújtott szabályzat, akár módosítások voltak, akár elfogadottak. Néhány területi kamara alapszabályával kapcsolatban voltak észrevételei a igazságügyi minisztérium, de egyébként a szabályzataink mind kiállták a törvényességi próbát, tehát elfogadta, kihirdette, hiszen azzal válik elfogadottá. Egyetlen egy kérdés volt az, ami feszültséget okozott, ez a bizonyos börtönbizniszes felvetés, amikor a mi álláspontunk szerint egyértelműen egy igazságtalan általánosításra került sor. Sajnos volt ügyvéd, aki ezzel a törvény adta lehetőséggel visszaélt, de ebből egy helytelen általánosítás az egész ügyvédi hivatásra kisugárzott, és ennek a jogalkotási következményeivel sem tudunk egyetérteni, hiszen olyan jogalkotás követte, amely alapvető állampolgári jogokat és alapvető ügyvédi jogokat érintett. Tehát ezt az egy kérdéskört leszámítva, a minisztérium, amely törvényességi felügyeletet gyakorol az ügyvédi tevékenységről szól törvény, és a kamara között nem volt soha semmilyen probléma, és a bevonásunk a jogalkotásban minden olyan kérdésben, amely az ügyvédi hivatást érinti, azt ki kell mondanom, hogy példamutató. Más hivatások időnként irigykedve nézik, hogy mi az ötlet felvetésétől kezdve részt tudunk venni a kodifikációba.
2018-ban kellett ugye az új UTTV alapján új alapszabályt készíteni. Ezt minden megye megtette. Hajdú-Bihar megyében néhány apró pontosításra visszaadták az alapszabályt, és akkor második körben, amikor azokat a javításokat elvégezte rajta a közgyűlés, ugye meg közgyűlési hatáskör, utána jóváhagyásra került.
Hogyha azt kibővítjük, és nem csak a minisztériumra, hanem a egyéb közigazgatási fórumokra, akkor megyénket illetően azt mondom, hogy kiemelt szerepe van a Területügyvédi Kamarának. Állandó meghívottja vagyok a közigazgatási kollégiumnak. Minden esetben kíváncsiak a véleményünkre, és önálló előterjesztést is kértek bizonyos kérdésekben. A bíróságokkal ez a kapcsolat szűkebb körű, itt egy kicsit ez az elmúlt évek integritási problémája bezavart, tehát itt egyfajta bezárkózást érzékelünk a rendszerükben, az ügyészségről pláne nem beszélve. Főügyész úr, nagyon jó a kapcsolatunk megyei ítélőtábla elnökével is, törvényszék elnökével is, de egy kicsit úgy veszük észre, hogy ott igazságügyi kérdésekben ezt a közvetlen kapcsolatot nem érezzük úgy, mint az igazságminisztériumban.
Budapesten mi a helyzet a hivatásrendek közötti kapcsolattal?
Van, akivel jobb, van, akivel gördülékenyebb, lazább, fesztelenebb, van, akivel ez egy abszolút hivatalos, de mindenkivel természetesen az ügyvédség érdekében a jó viszonyt igyekszünk fenntartani.
Rengeteg adminisztrációs feladat van. Egyéni ügyvédként lehet-e bírni?
Vállalva az adott esetben népszerűtlenséget, de mégiscsak vállalom, hogy megfogalmazom. Igen, adminisztrációs terhekkel jár, napról napra több az adminisztrációs teher, de valamit valamiért. Dezső foglalta össze, hogy a ingatlan nyilvántartás elektronizálása kapcsán fölmerült, hogy ki csinálja, hogy csinálja tovább. És az ügyvédi hivatás ezt megtarthatta, hogy ő maga ezt a tevékenységet végezheti, sőt, magasabb szintre emelve azzal, hogy elmondta a részleteket, hogy be fogja jegyezni. Cégeljárásban ugyancsak tudjuk, hogy milyen hihetetlen szerepe van az ügyvédségnek, a papír alapú résznek a megtartásával, irattározásával. Tehát tudomásul kell venni a kar tagjainak, hogy miközben az ő döntése, hogy egyéni ügyvéd, egyszemélyes iroda, kétszemélyes iroda, vagy nagy iroda tagja lesz, társulás, minden egyéb formája, de ezt azzal a tudattal kell ezt a döntést meghoznia, hogy ennek a tevékenységnek a végzéséhez olyan adminisztrációs teher hárul, amely a közhitelességhez hozzátartozik, és ez a tevékenység, amit okirat szerkesztésnél, egy cégalapításnál az ügyvéd végez, ez lényegében egy közhiteles tevékenység, amelynek igenis iratmegérzési kötelezettsége van, vissza kell, hogy lehessen keresni, és minden egyéb. Tehát az a fajta könnyedség, hogy úgy mondjam, amivel egy ügyvéd magamat is ideértve az adminisztrációt korábban kezelte, ez a múlt. De valamit valamiért, ezért mondom még akkor is, ha ez népszerűtlen, de ki kell mondani, és rá kell szoktatnunk a kartagjait arra, hogy igen, döntsön úgy, hogy egyedül dolgozik, nem kötelező neki adminisztrátort se alkalmazni senkit, de akkor meg kell, hogy oldja, mert nem mondhatjuk azt, hogy az irodákban ez kötelező, aki pedig egyszemélyes vagy egyéni ügyvédként dolgozik, az nem köteles ezt a nyilvántartást vezetni.
Amióta két ember vitatkozik, addig valamiféle jogi szolgáltatásra, ami a feleket képviseli, szükség lesz. Ma egy egyéni ügyvéd, aki egyedül dolgozik, vagy legfeljebb egy kis asszonnyal, és mondjuk egy kisvárosi környezetben, az tud legtöbbet a gyakorlatról és a jogról. Föl lehetne sorolni, hányféle rendszert kell ismerni. A fizetési meghagyást akar, a végrehajtást akar, ha céget akar alapítani, ha civil szervezet akar adóhatósághoz fordulni. Mind más-más, mert az állam egyelőre nem gondoskodott arról, hogy egy harmonizált informatikai rendszer szolgálja ki a saját rendszerét, illetve a szolgáltatást igénybevevőknek a rendszerét. Ez a kapacitás véges, a szakosodás nagyon el fog indulni, a társulások szerintem tovább fognak folytatódni, tehát az ügyvédi irodáknak, a ügyvédeknek a társulásai, főleg a fiatalabb korosztálynál fog ez majd dominánsra kialakulni ez a rendszer. Az idősebb generációnál pedig egy ilyen szép, csendes, levezető évtized fog bekövetkezni, ami már majd egy nagy választóvíz lesz, egy döntési helyzet lesz a ingatlan nyilvántartás 2023. február 1-től, és aztán a cég nyilvántartás. Nálunk is elkezdődött, hogy hát én ezt már nem fogom megtanulni, én ezt már nem fogom újra kezdeni, akkor inkább vagy szünetelek, vagy hát egy más esetben pedig megszüntetem a praxisomat. Lehet, hogy ez föl fog gyorsulni.
A következő kérdés az ügyvédi munkaközösségekre vonatkozik. Volt egy közösségi élet az ügyvédi munkaközösségben, ami az ügyvédi munkaközösségek utáni időszakban megváltozott. Most van ez a kollégák csoport, itt tudnak társalogni egymással, esetleg a bíróságok büféjében. Hogy látjátok, hogy ma milyen a közösségi élet az ügyvédeknek? Vagy ez esetleg majd egy kamarai feladat lesz a későbbiekben?
Én ugye az UMK-s időt tényleg csak elmondás alapján ismerem, de egy picit olyan nekem minden sztori, ami onnan jön, annak minden szépségével, gyönyörével együtt, mint a katona történetek, ami valószínűleg akkor, amikor zajlott, akkor nem biztos, hogy annyira ideális és jó és pozitív volt, és aztán a megszépítő messzeség egy csomó dolgot humorossá, kellemessé és jó emlékétet. Az UMK-kban, ugye azt ne felejtsük, hogy ez egy állam által kötelezően létrehozott rendszer volt, tehát nem tudjuk, hogy ha akkor egyébként a társulás szabadsága az akkori kollégákat megillette volna, akkor valójában ennyien rendeződtek volna munkaközösségekbe. És ha már kötelező, akkor csináljuk nevetve, hogy tartja a mondás. Nyilvánvalóan fantasztikus közösségek alakultak ezekből az UMK-kból, amik egy életre meghatározó emberi, szakmai kapcsolatokat hoztak, de megváltozott a világ, és ezt szerintem ebben a kérdésben is sajnos tudomásul kell venni, hogy atomizálódik minden közösség, és szerintem ma, amit elnök úr is mond, sokan előnyként vagy pozitívumként élik meg, hogy a saját magam ura lehetek. Nincsen az UMK vezetője, aki megmondja nekem, hogy mik a tervszámok, mit kell hozni, hanem én annyit dolgozom, amennyit szeretnék jövedelemként elérni, és utána engem hagyjanak békén. A kamarának szerintem ott van feladata ebben, hogy akár az egyéni praxisokat támogassa best practice javaslatokkal, dologi háttérrel, intézményi háttérrel, oktatási segédanyagokkal, vagy olyan, mint ami például a pénzmosási szabályzatok, tehát amivel egyszerűbbé teszi az egyszemélyes praxisok munkáját, döntsék el ők, hogyha akarnak együttműködni. Hát ha már itt az ügyvédi törvény újításairól volt szó, hát itt van a társulás intézménye, vagy a rezsiközösségeké. Tehát megvan a jogszabályi kerete is annak, hogy ha van ilyen szándék, akkor tudnak együttműködni. És a kamarának abban van még szerintem feladata, hogy ezt a típusú, ami a szociális életre vonatkozó együttműködést és időeltöltést jelenti, abban segítsen a kollégáknak.
Ma milyen a közösségi élet az ügyvédeknek?
Nekem az elmúlt időszak egyik, ha nem a legkedvesebb meglepetése volt, hogy szeptember közepén régi álmomat dédelgetve meghirdettem a kamarai kórus megalakítását, és félve, mert hát azért éppen a negyedik hullám felfutási fázisában voltunk, és per pillanat 79 olyan kollega van, aki a kórus regisztrált tagja, és 40 és 50 fő közötti a standard szerdai próbákon megjelenőknek a száma, olyanok is, akiket sem név, sem arc szerint az életben korábban soha nem láttam, tehát a kamarának sikerült valami olyan fórumot biztosítani, amivel megszólított olyan arcokat, akik eddig a kamarának ténylegesen csak akkor voltak láthatóak, hogyha tagdíjat fizettek, vagy nem fizettek. És ehhez képest bejöttek a kamarába, ott vannak, negyedik hullám kellős közepén is, próbálunk. Szerintem erre kell nekünk a fókuszt helyezni, hogy teremtsünk lehetőséget arra, hogyha a kollégák akarnak, akkor tudjanak egymással találkozni, beszélgetni, de említhetném a budapesti kamara újjá indított büféjét is, ami annál talán már egy picit több is, mint egy büfé, mert ebédelni is lehet, ahol hál' Istennek sokszor látom azt, hogy kollégák ülnek, Dávid is mondhatni szinte törzsvendégkártyával rendelkezik, tehát hogy jönnek és megtalálják ezeket a lehetőségeket.
Zoltán.
Eltöltöttem egy 10 évet ügyvédi munkaközösségben. Ez a munkaközösség adta az ügyvédi munka szervezeti keretét. Gyakorlatilag oda nem volt egyszerű bekerülni, és kötött volt a létszám. Ott olyan sokféle munkát kellett a sok ügyvéd részére elvégezni, beadványokat beadni, határidőkbe valamit megkérdezni, tárgyalásra elmenni, ez büntető, munkaügyi, polgári, egy olyan fajta sokirányú tanulási folyamat is volt ez az ügyvédjelölti időszak, amire aztán még ráerősített, ha az ember ott maradt az ügyvédi munkaközösségben, az, hogy ugye az ügykiosztás folytán az olyan jellegű ügyek vagy ügyfelek, akik nem konkrét ügyvédhez mentek, azokat az ügyvédi munkaközösség vezetője ajánlottak, úgy hívták, kiszignálta, ugye ez volt a szakkifejezés rá, azokhoz az ügyvédekhez, akikre ilyenkor támogatásként a fiatalokat segítették. Mi nálunk 6 órakor ért véget a munkaközösségben a munka, nekünk egy közös nagy várunk volt, és akkor ott utána sokszor beszélgettünk, magánügyekről, magánéletről, különböző jogi problémákról, egyebekről, de aztán, mikor ugye atomizálódott ez az egész ügyvédi közélet, ezt nagyon sokan hiányolták, hiányoltuk. Ennek a visszaépítése az, amiről most beszélgetünk, és ha van szervezetforma, ha nincs szervezetforma, főleg a fiatalok megtalálják egymást. Tehát lehet, hogy az 3-4 egyéni ügyvéd, de ebben én segítek neked, te voltál, aki írtad a szerződést, akkor a perben én járok el, mert te tanúként jössz, és egy csomó ilyen lehetőség a mai napig van. Én is olyan ügyvédekkel, nálam volt jelöltekkel dolgozok együtt a mai napig, mindenféle szervezett forma nélkül, de mindig kisegítjük egymást, meg a tapasztalataikat megosztjuk.
Sok joghallgató is hallgatja a podcast adást. Ti mivel érvelnétek a pályakezdő jogász számára? Miért választák az ügyvédi pályát?
Elfogult vagyok. Unokám másodéves a jogi karon, nem kellett javasolni nyilván a családban, ahol hárman vagyunk gyakorló jogászok, akkor nyilván adta magát a lehetőség anélkül, hogy telebeszélte volna a fejét. Erre az útra rálépett, de ha elvonatkoztatva ettől kérdezem, akkor minden napra, minden ügy új izgalmakat hord magába, és valóban az a fajta kreativitásra van szükség, és ez nem összehasonlítás más jogászi pályákkal, hogy ott bezzeg nincs szükség kreativitásra, dehogy nem, de az egy más jellegű dolog. De itt, ahol egy jogkérdésnek többféle megoldása lehetséges, itt éppen az a feladatunk, és ez mindegy, hogy büntető vagy polgári ügyben, kreatívak lehetünk, mert eljuthatunk odáig, hogy ne csak magunkat győzzünk meg, hogy ez a magyarázat a helyes, hanem meggyőzzünk róla másokat is. Tehát ez a minden nap változó új helyzet, és a minden ügyben lehetőség az új érvekre, ez talán az, ami a többi pálya közül mássá teszi.
Győri Egyetemen tudom követni a joghallgatóknak a életpályáját, és elég heterogén társaság, tehát vannak közöttünk nagyon jók is, és hát vannak, akik túlélők. Nagy büszkeségünk, első díjas lett a kis Dézi pályázaton, Műk által kiírt pályázaton. Na például ő is az a kategóriába tartozik, akinek nem lesz megélhetési gondja, hiszen az egyetemnek van egy pályakövetési statisztikája, és keresik az ügyvédjelölteket. Aki ügyvédjelöltnek jelentkezik, heteken belül el kell. Vegye komolyan a nyelvtanulást. Minden egyetemi nyelvtanára milyen kis annak idején elmondta, hogy kedves kollégák, maguk azért tízezreket, százezreket fognak fizetni azért, amit most ingyen megtanulhatnának itt az elblitzelt nyelvórákon. Jelen pillanatban, jelenlegi képzés mellett is, 8 egyetemi képzés mellett is ügyvédjelöltnek el tudnak helyezkedni.
Nem is tudnék mást ajánlani, én soha nem voltam más, mint ügyvéd. Ügyvédjelölt voltam, ugye akkor még 2 éves volt a kötelező ügyvédjelölti időszak, azóta én ügyvéd vagyok. Én azt mondom, hogy elsősorban mindenkinek a saját példájával kell előjárni. És amit még én kiemelnék nagyon, az a fajta önállóság, az a fajta függetlenség, ami csak az ügyvédnek sajátja. Ez sokszor sokkal nagyobb munkateher egyébként, mint hogyha napi 8 órát kellene valahol folyamatosan ledolgozni, és aztán szabadulni a terhektől, és másnap reggel újra kezdeni, mert itt sokszor éjjel-nappal gondolkozik az ember, hogy oldjon meg egy ügyet, hogy tartson meg egy határidőt, de ez a kihívás az, amitől úgy szellemileg is úgy gondolom, hogy frissen lehet maradni, és én ezt mindig szívesen csináltam. Nekem 3 fiam van, abból 2 ügyvéd, egyik pont a Budapest ügyvédi kamarának a tagja, ők egyik se bánta meg, hogy ezt a pályát választotta.
Az alkalmazott ügyvédi lét iránt egyre nagyobb a jelentkezés. A jelölt úgy érzi, hogy én egy nagyon jó közösségben vagyok, nincs bennem esetleg az az asztalcsapkodós, ágáló, színész típusú ügyvédi attitűd, nagyon jó tapasztalatink vannak is, és lesznek is alkalmazott ügyvédek, úgy, akik ő maga sem, mi sem tartunk úgy arra alkalmasnak, hogy esetleg ő ezt a kockázatot vállalja, viszont tökéletesen, emberileg, szakmailag alkalmas, és anyagilag is megéri. Ez a szféra is egyébként egy ilyen növekvőben van, mint az aranyat, úgy keressük az ilyen munkatársakat.
Kábor, te hosszú évek óta szervezed az ügyvédjelölti perbeszéd versenyt. Gondolom, ott is tanácsokkal látod el a pályakezdő kollégákat.
Olyan most a helyzetem, így hallván elnök kollégáimat, mint az egyszeri védő a sok vádlottas ügyekből, csatlakozom az előttem szólókhoz, és áfakörös vagyok. Tehát mindent elmondtak, ellopván a sót. Én egyetlen egy dolgot teszek hozzá, ami nekem személy szerint a pályának a legnagyobb értéke, és én is utoljára alkalmazott akkor voltam, amikor ügyvédjelölt voltam, de az akkori munkáltatom itt ül mellettem, úgyhogy egy szó rosszat nem tudnék mondani. Természetesen és fantasztikus munkáltató volt, de viccet fél téve. Szerintem az ügyvédkedésnek, és annak a típusú ügyvédkedésnek, amit most én csinálok, és nyilvánvalóan most másról nem tudok beszélni, a legnagyobb, hogy így mondjam, előnye a szabadság. Az, hogy te döntöd el, hogy mennyire akarsz jól élni, te döntöd el, hogy mennyit akarsz dolgozni, te döntöd el, hogy mivel akarsz foglalkozni, és ebben, hogy úgy mondjam, az ügyfeleid, meg az idő az, ami némi korlátozó tényezőt jelent, de egyéb iránt szabadságodban áll így is, úgy is dönteni, és szerintem ez az, ami minden más az igazságszolgáltatási hivatásrendtől bennünket megkülönböztet, és ez az, ami azt gondolom sokszor nem is forintosítható, tehát ez egy borzasztóan nagy előny. A jelölti perbeszéd versenyre meg azt tudom mondani, ami itt elhangzott már szintén, hogy vannak csiszolatlan gyémántok, akiket tovább kell csiszolni, de ez is egy ilyen aranymosáshoz hasonlít, hogy egy jó nagyot merítünk, elkezdjük a szitát rázni, és a végén marad benne valami. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes, jó felkészült kollégák vannak, és nyilvánvalóan őket kell majd későbbiekben segíteni, hogy karunk tagjai legyenek.
Elnök urak, köszönöm a beszélgetést, mi nagyon jól éreztük magunkat, boldog új évet kívánunk a hallgatóknak és mindannyiótoknak.